Sziasztok! Isten áldjon meg benneteket, és mindannyiunkat. Hogy vagytok? Olyan jó, hogy így ismerem az arcotokat. Már láttalak benneteket. Van, akit már jó néhány éve látok, és találkozunk rendszeresen. Nagyon cukik voltak a gyerekek, nem? Hófehér cuccban énekeltek. Aztán Máté elkezdte vágni a pofákat. Nem tudom, kitől látta. Pásztor Balástól. Igaz? Úgyis köszönthettelek volna benneteket, hogy drága kedves családom. Anyukám miatt is. Tényleg. De leginkább arra gondolok, hogy Isten családja miatt. Mert Isten családja, Isten családjában vagyunk. És közeleg a karácsony. Már nézegetitek a karácsonyfát, fenyőfát, igaz? Hogy meglegyen. Nézegetitek az árakat. Hogy lenne a legjobbat, a legolcsóbban. Feleségemnek ez a mániája. Legjobbat, a legolcsóbban. De ez jó fajta. Jó fajta. Talán már találtál is egyet? Igen. Nem a legolcsó. Ha. Én mondtam, hogy várjunk még egy pár napot. Hát, ha megy le az ára. De készülöttök már a karácsonyra? Ajándékok? A díszek lassan így valahonnan elcsomagolva voltak egy évig, és most előkeressük, és az ajándékokat válogatjuk, gondolkodunk. És így az üzenet előtt engedjétek meg nekem, hogy a karácsonnyal kapcsolatosan elolvassak egy nagyon kedves történetet, amit találtam nemrég, és a karácsonyról szól. Azt írja, fedezzük föl a karácsonyt. A 30 éves háborúban Wallensteinnél folytatott csatái közben Adolf Gusztáv, svéd király, az 1600-as évek körül volt, egy katonatisztje súlyos sebet kapott. Egy észak-német család fogadta be, életre ápolták a csatából lemaradt svéd tisztet. Amikor a sebeiből úgy, ahogy felgyógyult, ősztályán kiült a kertbe, és fadarabokból késével kis állatokat és játékokat farigcsált. Majd fagyút szerzett, és abból a pajtában gyertyákat öntött. Amikor elérkezett december 24-e, a közeli erdőből zsenge fenyőfácskával tért vissza. Este felé odalépett a házigazdához, és azt mondta neki, hónapok óta ápoltatok, etettetek, itattatok, emberségesen bántok velem. Ma én viszonzom ezt a svéd, egy svéd szokással. Hadd mutassam meg, hogyan ünnepeljük mi a karácsony szentestéjét, Jézus születésének ünnepét. Összehívta az egész családot, és bevezette őket az előzőleg elkért belső szobába, melynek közepén már ott állt a fenyőfa rajta a meggyújtott gyertyákkal. A falat voltak a saját maga faragta játékok. Meggyújtotta a gyertyákat, és a körbe letelepedő család felé fordulva így szólt. Ez a fiatal fenyő ezentúl emlékeztessen benneteket, és a fiatalon kivágott, megölt Jézus Krisztusra. Aki értünk született meg ezen az éjszakán, és értünk halt meg egy másféle fából ácsolt kereszten. Ezek a kis lobogó lángok, gyertyák jelképezzék számotokra, és azt a világosságot, amit ő hozott erre a földre. Aztán egyenként szétosztotta az ámuldozó családnak az ajándékait. Amikor mindenki kezébe szorongatta az egyszerű faragványokat, így folytatta. Ezek a magam faragta egyszerű ajándékok nem csak hálám jelei. Ha elmegyek, és talán kezetekbe veszitek ezeket, arra emlékezzetek, hogy a legnagyobb ajándék jelképei is, mert egyszer egy éjszakán ajándékozta Isten a világnak a legnagyobb ajándékot, Jézust. Így kezdődött el Európa északi részéből először a Szenteste ünneplése fenyőfával, gyertyákkal, ajándékokkal. Mire hozzánk ért a fenyőből, már karácsonyfa lett. A gyertyákon kívül angyalhaj, csillagszóró, szaloncukor, üvegdísz, és sok egyéb került mellé, túl sok egyéb. A parányi fenyő óriási plafonig érő ezüstfenyővé változott, és a szívvel szeretettel magunk készítette ajándékocskákból ajándékverseny lett. A férj és a feleség így versenyeznek, míg ha egy hónapig paprikás krumplin élek is, akkor is megveszem Böbének azt a nyakláncot, amiért fél évig nyafogott. Böbe pedig, tudom, mit akar nekem venni, de nem hagyom magam letromfolni. Egy ezressel drágább lesz az, amit tőlem kap. Valóban mindkettő megkapta a magáét? Ezután telették, és itták magukat vendégeikkel együtt. Igaz, a mama sírva rohant el vacsora után, mert veje túl fokhagymásnak találta a kocsonyáját. Pisti két pofont kapott, mert levert egy karácsonyfadíszt, és mikor rájuk csapta a konyhaajtót, annak kitölt az egyik üvegtáblája. Az ajtóból még rájuk üvöltözött, vagy lövöldözött játékpisztolyából. Másnap macskai ajjal ébredtek, és Böbe első szava ez volt. De legalább túl vagyunk a karácsonyi cécón. Ezt tényleg csak így az üzenet előtt gondoltam, hiszen tényleg itt a karácsony, és készülődünk. Tényleg jó, ha tudjuk, hogy mire készülődünk, és mit ünnepelünk. Imádkozunk az üzenet előtt. Mennyei Atyánk, Te töltsd be minket a Te szereteteddel, szellemeddel, kegyelmeddel, árassz el minket, Istenem. Nálad nélkül hova is mehetnénk, hiszen életnek beszéde van Te nálad. Mennyei Atyám, csak kérlek, hogy elevenítsd meg ma este a Te igédet. Tedd azt élővé, hatóvá, élessé. Hagy hatoljon be a szívünk legmélyebb burkaiba. És amit el kell nyesni, azt nyesse el. Amelyet meg kell kötözni, azt pedig olvassza össze. Szólj hozzánk ma este a Te családodhoz, a Te népedhez, a Te gyermekeidhez. Jézus nevében. Amen. És jó ilyenkor tényleg a szeretetre gondolni, hiszen karácsony a szeretet ünnepe, tudjuk ezt. És jó a szeretetről gondolkodni. És tényleg én csak hálás vagyok Istennek, hogy egyre jobban megszeretteti velem az igét. Ez egy ámulatos könyv. Ámulatos könyv. Gondoltátok volna, vagy tudtátok? Az elmúlt néhány napban talán életem három olyan napja volt, amikor a legtöbbet töltöttem az igével, és kezdem megszeretni a Bibliát. Kezdem megszeretni Isten igéjét. Tudjátok miért? Először talán azért, mert kezdem megismerni, hogy ki vagyok én valójában. De ahogy egyre jobban olvasom, egy sokkal fontosabb dolog jön elő, hogy egyre jobban megismerem, hogy kicsoda Isten. És mindig elkápráztat, ahogy újra és újra fölfedi magát, bemutatja magát, és tanít minket szeretni. Tanít minket szeretni. Gondoltad volna, hogy tanulni kell szeretni? Tanulni kell szeretni. Mert valamikor úgy érzem, hogy nem szeretem azt a másikat, akit szeretnem kéne. Amikor nincs bennem az a szeretet, nem érzem. Tanulnunk kell szeretni. De tudjátok, nagyon jó, hogy Isten tanít minket. És szeretnék az Isten szeretetéről beszélni, prédikálni ma este. És tudnunk kell, hogy az irodalomban, a nyelvben háromféle szeretetet használnak általában. Ez a görögben a storgeo, eros, phileo, ezek érzelmi, vagy akár szexuális, vagy baráti szeretetet fejeznek ki. Erről a szeretetről írnak, költők, szólnak, dalok. Ez ikleti meg a múzsák által a művészeket, festőket, zeneszerzőket, művészembereket. De igazából ez egy olyan szeretet, amely értékeli mindig a másikat. Amely értékeli. Igazából ez a szeretet, vagy ezek a szeretetek mindig ránk mutatnak vissza. Mindig rólunk szólnak. Ez önző szeretet. Önző szeretet. Az érzelmi szeretet, mondjuk, mert az enyém vagy. A szexuális szeretet, mert ilyen vagy. Fileó, a baráti szeretet, mert a társam vagy. Mert a társam vagy. És ezzel a szeretettel tanultunk szeretni a világban. Ezünk van, ezünk volt. Nem tudtunk mással. És amikor valami elromlott, valami nem stimmelt, akkor csak azt tudtunk mondani, hogy ez van. Én ennyire vagyok képes. De van egy negyedik szeretet, az agapé szeretet, amely isteni szeretet, amely nem azt vizsgálja, hogy enyém vagy nem az enyém vagy hogy milyen vagy hogy a társam vagy nem vagy társam, hanem olyan szeretet, amely egyszerűen szeretlek, mert szeretlek. Feltétel nélkül. Nem értékel. És az isteni szeretet, hogyha van egy jó programod, és rákeresel az agapé szeretetre, és elolvasol néhány helyet az agapé szeretet körül, akkor csak hagyd ragadjak meg néhányat, jó, hogy így egy kicsit jobban betekintsünk az isteni szeretetbe. Például itt van János 3.16, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta azért, hogy aki hisz ő benne, soha el ne vesszen. Felfoghatatlan, nem? Felfoghatatlan, hogy valaki ilyet tesz. Egyetlen egy ember nem tenne ilyet. Ez felfoghatatlan. Vagy Máté 22.37-ben, szeresd az Urat, a te Istenedet. A legnagyobb érték, a legnagyobb parancsolat, ez a szeretet, a legnagyobb törvény. Vagy Máté 7.12-ben, amit tehát szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Egy olyan szeretet, amelyet szeretnénk, hogy kapjunk, hogy mások így szeressenek minket. Vagy 1 János 4.16, Isten szeretete soha nem fogy el, így soha nem fogy el. Tud, minden elfogy ebben a világban egyszer, de Isten szeretete soha nem fogy el, mint a mindennek a közepe ez lenne. Mindennek a közepén Isten szeretete lenne, ami soha nem fogy el. Vagy Róma 13.8, egymást szeressétek, egy tartozást hoz létre. Én tartozom, miután megismertem Istent, és behívtam a szívemben Jézust, elfogadtam a megváltást, és járok Istennel, és egyre jobban kijelenti számomra, hogy Jézus mit tett értem a kereszten. Egy tartozást hoz létre, hogy tartozok a másiknak azzal, hogy szeretem őt isteni szeretettel. Vagy Efézus 4.3, viseljétek el egymás szeretetben. Bónóról olvastam, a YouTube-nak az énekes, YouTube-nak az énekeséről, nem is gondoltam, hogy hívő. És azt mondta, hogy tudjátok, hogy lehet megállítani egy atombombát? Szeretettel. Hát tudjátok képzelni, hogyha egy tárgyaló asztalnál, amikor két nemzet vezére tárgyal egymással, hogy hogyan támadják meg egymást, vagy hogyan nem, és nem jön létre a békekötés, hogyha ez a szeretet ott lenne, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben, akkor nem lenne háború. Legalábbis ez a két fél között Isten szeretete. Isten szeretete leleményes. Isten szeretete leleményes. Jézus ott van egy házban, és tanít, és gyógyít, és van egy társaság, akinek van egy barátja, aki ágyhoz kötött beteg. És úgy gondolják, hogy elviszik Jézushoz, hogy gyógyítsa meg, de nem tudnak bemenni, mert a ház tele van. Isten szeretete leleményes. Fölmennek a tetőre, kibontják a tetőt, és belógatják az ágyastól együtt a beteget. Isten szeretete kreatív, leleményes, találékony. Isten szeretete félénk. 2 Timóteus 1-ben írja Pál. Timóteus kicsit félénk volt, és bátorítja őt, hogy Timó, gerjeszt föl Isten kegyelmi ajándékát. Isten szeretete a feltámadás után, illetve a kereszt halál után, és Jézus betették a sírba. Mária kereste Jézus, mert nem volt ott a sírban. Isten szeretete kereső, és Isten szeretete tiszta. És amiről szeretnék beszélni ma este, Isten szeretetének az a színe, amely az átformáló, helyreállító szeretet. János 21-ben lapozunk oda. És ahogy tanulmányoztam ezt a részt, mosdóban pásztor megkérdezte, hogy na, Szepi, kész van? És tudod, mit lehetne erre válaszolni? Tudod, nem tudom, hogy kész van-e. Azt tudom, hogy az elmúlt három napot, tudod, ezzel az igerésszel töltöttem, imádkoztam, tanulmányoztam, hozzáolvastam, Isten igéje átjárt engem, Isten igéje megáldott engem, fölépített, szólt hozzám, bátorított, formált rajtam. Nem tudom, hogy kész van-e az üzenet, de talán valamit el tudok nektek mondani ebből. És ott Péter apostol. És Péter apostolon keresztül szeretném, hogyha így Isten megvilágítaná számotokra Istennek azt a szeretetét, amely egy átformáló, helyreállító szeretet. Mert talán nekem az elsőnek, akinek sokszor szükségem van rá, hogy a helyemre állítson. Mert többször úgy érzem, hogy nem vagyok a helyemen. Elhagyom a helyem, és találkoznom kell Istennel. Az Istennek a szeretetével, amely átformál és helyreállít. És mielőtt belecsapnánk az igébe, csak egy kis hátteret hagy adjak ehhez, hogy Péter olyan, mint egy nád. Péter olyan, mint egy nád, amely, amikor általában vizes területen növekszik, talán vízben is van, zöld, kinő, minden évben learatják általában, és újra kihajt, és fúj a szél, és hajlik jobbra és balra. És aztán eljön egy idő, amikor megmerevedik a nád. És ilyen, nem is tudom, hogy mondják, tehát ilyen megmerevedik a héja, ilyen csontos lesz. És sok mindenre lehet használni a nádat. Ez a nád feszes, attól függ, milyen nád van. Bambusz, amely sokkal vastagabb, és sokkal keményebb. De a nád az törékeny is. A nád az törékeny is. Hogyha rácsapsz egy ilyen jó kiszáradt, erős nádra, akkor csak elég nagyot kell ráütni, és elreped. Megtörik, elreped. És Péter egy kicsit ilyen. Pedig mikor Jézus találkozik vele, és elhívja őt, azonnal egy új nevet ad neki. Azt mondja, Simon, Jónának fia, most már legyen a neved Kéfás, Petros, kőszikla. Kőszikla. Azonnal. És Péter úgy megy végig 3 évig Jézussal, úgy követi, mint tanítvány, hogy Jézus mindig így hívja, hogy kőszikla. Hogy kőszikla. És ha megnézed ennek az embernek az életét, akkor nem ezt látod. Nem ezt látod. Kicsit tekintsünk bele. Milyen is Péter valójában? Máté 24-28-ban. Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. És Péter beveti magát, kilép. Egy Péterben van egy nagyon érdekes bátorság, amely néha kicsit vakmerő is. Vakmerően kilép. Bátran, de vakmerően. Aztán pedig János 13.9-ben ezt látjuk, mondja neki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is mosd meg. Péternek megvannak a saját elképzelései a dolgokról, Istenről. Megvan a saját elképzelése arról, hogy mit kell tenni és mit nem kell tenni. Aztán tele van furcsa ellentmondásokkal. János 18.10-ben egyszerűen csak kirántja a szabjáját a Getsemáni kertben, és levágja az egyik embernek a fülét. Furcsa viselkedés, Péter. Néha pedig félénk és gyáva. Máté 14:30-ban, amikor kilépett a vízre, akkor egy szél támadott és megrémült, reszketett, félénk volt. Máté 26:70-ben, ő pedig mindenkinek hallatára megtagadta Jézust, mondván, nem tudom, mit beszélsz. Gyáva volt. Péter gyáva volt. Volt benne gyávaság, de volt benne önzőség is. Máté 19:27-ben azt mondja, hogy ezt mondja Jézusnak, íme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát minékünk? Mink lesz hát minékünk ezért? Mit kapunk? Mi lesz a jussunk? De vannak jó pillanata is, vannak szellemi felismerése is, kétszer kijelenti, hogy te vagy Jézus, Istennek a fia, Istennek az élő fia. Két nagy vallomás. És aztán ott vannak az utolsó vacsorán a felsőházban, és egyszer csak Jézus odafordul Péterhez, és azt mondja neki Lukács 22-ben, Úr Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsd. Hallottunk már Jobbról, akit sátán ugyanígy kikért, és láttuk, hogy mi lett Jobbal, elveszített nagyon gyorsan mindent. És még kapott néhány barátot, akik nem igazán Isten szeretetével, Isten bölcsességével közelít, Isten bátorításával közelítettek hozzá. És aztán a vége jó lett. Itt azt jelenti, hogy a sátán kikért, hogy megrostáljon. Hogy sátán vágyott az apostolokra. Vágyakozott utánuk. Hogy jó megrostálja őket. Hogy a rosta az olyan, mint egy szita. Hogyha beleteszed az anyagot, akkor bizonyos dolgok áthullanak, bizonyos dolgok fennmaradnak, bizonyos dolgok fennmaradnak. És aztán innen következik Péternek a bukás sorozata, a bukás sorozata. Elindulnak a Getsemáné kertbe, és csak kövesd végig velem. Máté 26:33, azt mondja, én soha nem tagadlak meg téged. Elkezd fogadkozni Jézusnak, hogy én soha, ha ők meg is tagadnak, én soha nem. Aztán ott vannak a kertben, és Jézus kér őket, hogy imádkozzanak, és csak elalszanak. Elalszanak egy gyenge lélek Getsemánén kertjében. Aztán pedig, amit említettem, akár János 18-ban is olvashatott, hogy egyszerűen meggondolatlan. Jézust meg akarja védeni. Meg akarja védeni Jézust, nem érti, nem tudja fölfogni, hogy Jézusnak el kell fogadtatni, hogy Jézusnak a keresztre kell menni, hogy Jézusnak meg kell halnia. Egyszerűen nem érti, és közbeavatkozik, és előkapja a szabját, és levágja az egyik poroszlónak a fülét. De Jézus megfogja a fülét, és meggyógyítja, meggondolatlan. Aztán pedig, mikor elfogták Jézust, akkor a félelemtől, a bizonytalanságtól már csak távolról követi. 3 évig ott volt a nyakába. Minden szavain csüngött. Első volt mindenben, aki kellett lépni, de most távolról követi őt. Mint egy lépcsőn megy lefelé. 5. lépcső. 6. lépcső. János 18:25-ben oda megy hozzá egy szolgáló lány, és egyszerűen megtagadja Jézust. Megtagadja Jézust. Megtagadja a mestert, a tanítót, a barátot. Megtagadja Istent. Tagadásban van. Tudod. És aztán jön még súlyosabb. A legnagyobb bukása Péternek. Márk 14:70-ben. Istenkáromlás. Istenkáromlás. Wow, tudod. előtte elmondta Jézus, hogy Sátán ki fog kérni. Meg fog rostálni. Nem tudom, Péter gondolkodott ezen. Hogy vajon ez az-e? De Péter gondolkodott, mert a cselekedeteiben ott van. Azt hitte, amikor Jézus meg kellett volna védeni, hogy ez most a próba. Ez most a próba, és ő neki lépnie kell. Péter mindig szerette kitalálni a dolgokat. Péternek mindig megvolt az elképzelése a dolgokról. És nem figyelt Jézusra. Nem figyelt Jézusra. És ez egy bukás sorozatba ment. És aztán János 21. Eltelik egy hét. Jézust elfogják, elítélik, keresztre feszítik, eltemetik, és Jézus feltámad. És találkozott Máriával, találkozott Péterrel személyesen, aztán találkozott a tanítványokkal, és Péter mit tesz? János 21-ben. Láthatod. Ezután Jézus újra megjelent a tanítványoknak a Tibériás tavánál. Ez így történt. Együtt voltak Simon Péter, Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátanael, a galileai Kánából, Zebedeus fiai, és még két tanítvány. Simon Péter ezt mondta neki, kimegyek halászni. Péter a bukásában. Nem tudott feldolgozni. Miben bukott el Péter? Szerintem Péter a hitrendszerében bukott el. Abban bukott el, amit ő fölállított Istenről, amit ő fölállított a szolgálatról, az elhívásról, a tanítványságról. Az ő rendszerében az volt, hogy Jézus mindig ott lesz vele. És el nem tudta képzelni, hogy Jézus majd elmegy. A hitrendszere összeomlott, és ott hagyott csapot, papot, sőt magával vitt még hatot, és visszament halászni. Visszament a régihez. Emlékeztek, amikor a zsidók kimentek a pusztába, hogy mindig vágyakoztak vissza Egyiptomba? De nem mentek vissza. Péter visszament. Péter visszament a régihez. Visszament halászni. Mit lehet itt tenni? Gondolta Péter, hiszen a mester elment. Péter teljesen tanástalan, elbukott, vádolja magát. Isten szereti, de nem érti. Nem érti, mi történt. Nem érti, mi történt. És vitte magával a tanítványokat, és kimentek halászni. Nem tudom, voltál már olyan helyen, ahol tengeri halászokkal találkoztál-e. Voltam ilyen, hajnalba kimentem, kis halászhajók valahol a földközi tenger partján, és kimennek este, hogy hajnalra beérjenek. Hogy hajnalra, reggelre kitegyék a halat, és mert jönnek a vevők, és ott vannak ládákban a halak, és azt szépen el vannak rendezve nagyságonként, hogy melyik mekkora hal, sok munka van vele. Kis halászhajók dolgoznak rajta 4-5-en, finom háló, hogy a hal beleakadjon és beleragadjon. Akkor kimennek halászni, ezek a halászok, akkor a háló az pontosan el van rendezve. Hogy amikor kidobják az egyik végét, és egy ilyen nagy parafa gumók vannak rajta, hogy föntartsa a hálót, és akár 40 méter mélyen is lemegy a háló, akkor csinálnak egy ilyen ívet, körbe kerülik, így összezárják, és az alsó, a hálónak az alsó részén van egy madag, és azt elkezdik csörlőzni. És így összehúzzák, és benne a halak. Péter halászember volt. Halász családból származott. János is halász volt. Sok halász volt ebben a csapatban. De Jézus, mikor elhívta őket a halászatból, azt mondta, hogy emberhalászokká teszlek benneteket. És ő mégis visszament a régi mesterségéhez. A halászat egy elég koszos, büdös, kemény fizikai munka. És aznap éjjel nem fogtak semmit. Aznap éjjel nem fogtak. Zsolti, tudnál mondani, mi az a kis hal, a snecli, vagy nem is tudom. Sneci. E ekkora snecit se fogtak, ekkorát se. Szinte elképzelhetetlen akkor a tóban, ilyen profi halászok. Mi van, Péter, elfelejtettetek halászni? Semmit nem fogtak. Már reggel volt, és Jézus ott volt a parton. Jézus pontosan tudja, hogy hol találja őket. Pontosan tudja. Ez 100 kilométerre van Jeruzsálemtől, körülbelül ez a hely, ez a Genezáreti tó, ez a Galilei tó. 100 kilométerre, egy héttel a halál és feltámadás után hazagyalogoltak, hazamentek, lógóorral. És Jézus oda megy, és megkeresi a tanítványt, utána megy. Oda megy a parthoz, és kezdeményez. Nem hagyja annyiban. Isten szeretete utána megy. Isten szeretete egy pásztor szeretete, amely utána megy a nyájnak. Ha egy eltéved, és ott hagyja a 99-et, és utána megy az egynek, és visszahozza. Isten szeretete kezdeményező szeretet, Isten szeretete kereső szeretet, megkeresi az elveszettet. Pontosan tudja, hogy hol van Péter. Isten pontosan tudja, hogy hol vagy most így a szívedben. Hogy mi van a hitrendszereddel, mi van a szereteteddel, mi van az Isten szereteteddel. Tudod, hogy Isten szeret téged? Hogy tudod? Mennyire bízol benne? Mennyire tudsz belőle meríteni? Vagy most úgy érzed, hogy nem? Vagy elfogyott? De hiszen az előbb mondtuk, hogy Isten szeretete nem fogy el soha. Isten szeretete soha nem fogy el. És Jézus megszólítja őket, barátaim, vagy gyermekeim, fogtatok-e valamit? Jézus tudta, hogy nem fogtak semmit aznap éjjel. Semmit nem fogtak. Hajnal van, már kint kellene lenni a rakománnyal, már ott kellene sütögetni a reggeli halat, a kenyér mellé, de nem fogtak semmit. Semmit, felelték a tanítványok. És ekkor Jézus azt mondta, hogy vessétek ki a hálót a csónak jobb oldalán, ott majd találtok. És a tanítványok kivetették a hálót a jobb oldalra, pedig már kint voltak egészen a part mellett, a sekélyesben, ahol nincsenek is halak. És tele volt a háló hallal, roskadásig volt. És tudjátok, ez a vékony háló, ami szinte mindig megszakad, mindig elszakad. Egy nagyobb hal belekerül, és ránt egyet, és elszakítja a zsinort. És a halászok utána ezt kötözgetik, megtisztítják, kötözgetik. De most a hálónak egyetlen egy szála se szakadt el. Ekkor az a tanítványok kivetették a hálót, de visszahúzni már nem tudták, annyi hal volt benne. És ekkor János észreveszi, hogy ez az Úr, emlékezett már, hogy már volt ilyen halfogás, amikor az Úr mondta meg, hogy hova kell bevetni a hálót. Ez az Úr, és felismerte, és Péter azonnal fogja a ruháját, mert félmeztelen volt a munka miatt, és bevetette magát, és ment az Úrhoz. És azt mondja az Úr, gyertek egyetek, és senki nem kérdezte, hogy ki vagy te, mert tudták, hogy az Úr az, és letelepedtek mellé, és ettek. El tudod képzelni, hogy mindenki elbukott, itt mindenki eltávolodott, mindenki elhagyta az Urat, visszamentek a régihez, mindenki. És ott esznek vele, a feltámadott Jézussal, aki jobb szórakozása sincs, mint reggel, egy reggelit készít nekik, egy fáradt estén, amikor semmit nem fogtak, akkor friss hallal és kenyérrel várja őket. És most kezdődik az a párbeszéd, amely hát engem nagyon megérintett. Ez amikor a mennyből Isten lenyúl a bukott gyermekért, és felemeli, és alányúl. És a helyére teszi, ha nincs a helyén. És elkezdődik egy beszélgetés Jézus és Péter között. beszélgetés. Jézus kérdez, Péter válaszol. Nagyon különleges beszélgetés. Nem tudom, hogy beszélgettél-e már így az Úrral, hogy ő kérdezett, és te válaszoltál. Beszélgettél már-e úgy Istennel egy imában, egy nehéz helyzetben, amikor ő kérdezett, és te válaszoltál. Lehet, hogy nem úgy, hogy hallottad a hangját, hanem csak így elmondtad neki. Elmondtad neki, hogy szereted őt. De aztán nem álltál helyre. De aztán nem kaptál lendületet. Elmondtad neki, hogy mennyire szereted őt. Azzal a szeretettel, amivel képes vagy. És mégsem történt semmi. És nézd meg ezt a csodálatos három kérdést. Olyan ez a három kérdés, mint egy szívprofesszor, egy műtét. Egy műtét. Mindegyik kérdés, mintha egyre mélyebbre menne. Mintha egyre mélyebbre menne. Hiszen a gyógyulást azt mélyen kell elvégezni, mert a seb az mélyen van. Az önvádlás, a rossz önértékelés, a bukás miatt, az egy nagyon mély seb. Péter, Jézus megszólítja Péter, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint a többiek? És úgy szólítja meg, mint régen, amikor elhívta őt. Nem Péternek szólítja, hanem Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint a többiek? És Péter azonnal beugrik, hogy valamikor ő ezzel dicsekedett. Hogyha ők nem is, ő soha nem fogja elhagyni Jézust. Rádöbbent. Megérintette. A problémát Isten pontosan tudta, és pontosan megérítette. Mint egy profi sebész, aki tudja, hogy hova kell nyúlni azzal az éles szikével. Ilyen az ige. Ilyen Isten szeretete pontos. Pontos. És pontosan tudja, hogy hova kell, mit kell érinteni. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem, mint a többiek. Jobban szeretsz agapé feltétel nélküli szeretettel. Olyan szeretettel, amit láttál tőlem, amit tanítottam neked. Olyannal jobban szeretsz, mint a többiek. És Péter válaszol, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Azzal a szeretettel, amire képes vagyok. Ez a fileó szeretet. Ez a baráti szeretet. Erre képes Péter. Erre képes. Így szereti Istent. És erre Jézus azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. Azután újra megkérdezi, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Jézus kihagyja a többieket. Most már csak arra kérdez, hogy szereti-e őt. Agapé, isteni, feltétel nélküli szeretettel. Szeretsz engem olyan szeretettel, amit láttál tőlem, amire tanítottalak? És Péter megint úgy válaszol, hogy szeretlek téged, olyan szeretettel, amire képes vagyok, fileó szeretettel. Ezután harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? De fileó szeretettel kérdezi, fileó szeretettel. Szeretsz engem olyan szeretettel, amire képes vagy? És most már Péter érti, és azt mondja, hogy szeretlek, szeretlek. Igaz, megszomorodik, de azt mondja, hogy szeretlek téged. És erre azt mondja Jézus, gondoskodj az én juhaimról. És ez a három válasz a Jézusnak, Péter szeretetére, ez Péternek a pásztori elhívása. Pásztori elhívása. Terelgesd. Legeltesd. Gondoskodj az én juhaimról. Amilyen elhívást Istentől kaptunk, nem tudjuk betölteni emberi szeretettel. Nem tudunk megállni benne a saját emberi hitrendszerünkkel. Nem tudjuk azzal a szeretettel végigvinni, amire képes vagyok, amire magamtól képes vagyok, amit magam ki tudok okoskodni, amit magam ki tudok találni az elmémből. Nem alkalmas rá. Hát csak kiégés lesz a vége. Isten szolgálatára, az ő szeretetére van szükség. Az ő szeretetére. És Istennek a szeretete, ez a feltétel nélküli szeretete helyére állítja Jézust. Pétert. Péter most már megtanulta. Megtanult valamit. Megtanult Péter valamit. Azt, hogy Isten szereti őt úgy, ahogy van. Úgy, ahogy van. Hogy az a szeretet, amivel Isten szeret, az nem mérlegel, az nem értékel, az úgy fogad el téged, ahogy vagy. A bukásban, nem bukásban, tudásban, tudatlanságban úgy fogad el téged, ahogy vagy, mint ahogy hallottuk vasárnap a tékozló fiút, az apa úgy fogadta el, hogy volt, és csak még nem is engedte, hogy mentegetőzzön. Jézus egyszer se rója föl Péternek, hogy mit tettél. Hogy milyen bukássorozaton mentél végig. Nem utal a személyiségére, a karakterére, hogy ő milyen. Egyetlen egy dolog érdekelte Jézust, hogy Péter megtudja, hogy ő szereti. Hogy ő szereti. És Péter a helyére kerül. És most nézd meg a következőt, hogy Jézus közben rábízza a számára legdrágábbakat. Rábízza a juhokat, a báránykákat. És ezt tudjátok, ez a kegyelem. Ez a kegyelem, amely nem azt adja, amit megérdemel, hanem azt adja, amit nem érdemel meg. Jézus nem csak helyreállította Pétert a feltétel nélküli szeretetével, hanem a bővölködő kegyelem kiárat, megbízta a legnagyobb elhívása, amit egy férfit el lehet hívni, pásztorlással, hogy az ő báránykáit, az ő juhait vezesse, legeltesse, táblálja, és ez most kimondottan a zsidó népre vonatkozik, a zsidó keresztényekre vonatkozik. És ez a bővölködő kegyelem ad erőt arra nekünk, neked, Péternek, hogy a kegyelemről tanítson, hogy a kegyelmet tanítsa. És hogyha meglátod Abcselben, csak nézd meg, hogy hol van az a gyáva, félénk, hirtelen ugró Péter. Abcsel 4. Pünkösd után föláll, és prédikál, és megtérnek 3000-en. Aztán prédikál a Salamon oszlopainál, és megint megtérnek. És aztán prédikál a zsidó főtanács előtt, bátor, Péter sziklaszirád a hitben. A hitrendszere rendben van. Isten szereti őt. A bővölködő kegyelem kiáradt a szívében, és elhívta, és fölkészítette őt a szolgálatra. Péter nem bátortalan, sziklaszirád. Péter, most Péter, igazán, most szikla. Nem megtört nád, nem törékeny nád, hanem sziklaszilárd, hívő. Elhívott hívő, aki Isten szeretetét prédikálja, Isten szeretetét adja tovább, és a kegyelemre tanítja az ő népét. Tudod, hogyan lesz a törékeny nádból sziklakő? Hogy megismeri Isten szeretetét. Elfogadja Isten szeretetét. És Isten bővölködő kegyelme, amely túlárad mindenen, minden elképzelésen, elhívja őt és fölkészíti őt a szolgálatra. És ezt látod. És hogyan növekszik ebben Péter? Úgyhogy követi Jézust. Hiszen ezt mondja Jézus, miután helyreállította őt, miután felépítette őt, kövess engem, 19. vers. Először elmondja neki, hogy fog meghalni, hogy a kezei szét lesznek téve, és már nem oda fog menni, ahova magától megy, hanem a Szent Szellem viszi őt előre. A Szent Szellem szárnyán megy előre. Nem ámulatos? Három kérdés. És Péter meggyógyul itt belül. Péter meggyógyul itt belül. Három egyszerű kérdés. Három egyszerű válasz. És Pétert kihozza a bukásából. Visszaállítja a helyére. De nem csak a helyére állítja vissza, hanem magasabb helyre helyezi őt. Tozer írta az egyik könyvében, hogy egy hagyományos fényképezőgép, amiben van egy negatív film, csak a másodpercnek a tört része alatt kapja a fényt, és a kép leképeződik a negatívon, a másodperc tört része alatt. De igazából az előhívás az egy sötét kamrában történik. Az a sötétben történik. És tudod, ez nem ilyen, ez a találkozás Jézussal, mint egy pillanat, egy másodperc tölt része, egy kérdés, és mélyre hatol, és Isten szeretete leképeződik. Péter legmélyén. Isten szeretete leképeződik. És ahogy megy előre, úgy egyszerűen csak ez a kép, ez kirajzolódik. Mint ahogy a negatívon, a sötét kamrában az igazi kép, az igazi fotó. Isten szeretete ámulatos és csodálatos. Pontosan tudja, hogy hol vagy most. Pontosan tudja, hogy mibe vagy. Pontosan tudja, hogyha úgy érzed, hogy elfogyott a szeretet benned. Pontosan tudja, hogy ha megbántott vagy, ki bántott meg, és mivel bántott meg. Pontosan tudja, hogy ha haragszol valakire, akkor ez a harag ott van benned, és hordozod. Pontosan tudja, hogy mikor fordítasz hátat Istennek. Pontosan tudja a bukásodat. Pontosan tudja. De tudod, rád is vár egy találkozás a parton. Rád is vár egy találkozás a parton, egy beszélgetés Jézussal. A belső szobádban ott vár rád. Készül. Készül. Tudod, az életedben lehet, hogy nem fogtál semmit. Minden kicsúszik a kezeid közül. Lehet, hogy az egész életed. És a hálók azok csak üresen ott lógnak a halászbárkának az oldalán. De Jézus ott vár sült hallal és kenyérrel. Ő készül erre a találkozásra. Készül veled. Hogy találkozzon. Hogy megkérdezed tőled, hogy szeretsz engem. Tudod-e, hogy én hogyan szeretlek téged? Mert az a szívem vágya. Mondja Jézus neked és nekem, hogy tudd, hogy én feltétel nélkül szeretlek, úgy, ahogy vagy. Nem kell megváltoznod. Én így fogadlak el téged, ahogy vagy. Így gyere hozzám. Így gyere hozzám. És ha kell a hálókat, megtöltöm hallal. Így. Egy pillanat alatt. Ha kell. Ha kell. De a legfontosabb. A legfontosabb, hogy végezz azt a munkát, amit rád bíztam. Elhívtalak téged a legnagyobb elhívással, téged egyenként arra, hogy ezt a szeretetet bemutasd másnak. Hogy ezt a szeretetet, Isten szeretetét bemutasd a melletted lévőnek, egy munkatársadnak, bemutasd az anyukádnak, az apukádnak, a gyerekednek, a szomszédodnak. Erre hívtalak el. Erre hívtalak el. És ha nincs erőt hozzá, gyere, találkozz velem, beszélgessünk. Beszélgessünk. Isten beszélget velünk. Ez az ő beszélgetés, ez ő szavai hozzád. Amely élettel teri. Megszólít, bátorít, beléd hatol. Csodát tesz benned. Csodát tesz benned. Ragad meg a lehetőséget, amíg lehet. Vegyél egy Bibliát, hogyha még nem vettél, vagy ha van, porold le, nyisd ki, lapozz, tölts vele időt, Isten szólni fog hozzád, mert ő akar szólni. És menj, ott vár a parton. Találkozzatok. Menjél, atyánk, csak hála van a szívünkben, hogy te ilyen Isten vagy. Te ennyire szerető Isten vagy, aki feltétel nélkül úgy fogadsz el minket, ahogy vagyunk, legyünk bárhol ezen a földön, bármennyiszer fordítottunk neked hátat, te ott vagy, és kopogtatsz a válunkon, és azt mondod, gyere, fordulj ide, hagyd súgjak valamit a füledbe, úgy szeretlek, ahogy vagy. Én kiszeretlek önmagadból, a régi természetedből. Én felépítelek téged, mert elfogadtalak, mert a neveden szólítottalak, enyém vagy. Atyánk, csak itt vagyunk ma este, és hálás a szívünk, hogy te ilyen Isten vagy, hogy nekünk ilyen Istenünk van, mint te. Azzal mutattad meg a szeretetedet, hogy az egyetlen, a legértékesebbet adtad értünk, hogy aki hisz a fiúban, az elnevesszen. Köszönjük, atyánk, hogy így nagy szeretettel szerettél minket. Csak rejtsd el ezt az üzenetet a szívünkbe, Jézus Krisztus drága nevében. Amen.
Gyertek, álljunk fel. Nincs más Jézus, ilyen, mint